Magyar Rádió Pápa, keresztény hang minden otthonban.
Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves Mária Rádió hallgatók! Mai témánk az emlékezés lelki egészségünket mélyen befolyásoló ereje. Ha nem tudom, hogy honnan jött és hová tűnt az, akit szeretek, nem tudom azt sem, hogy mi az egész életnek az értelme. Írja Müller Péter egyik művében. Emberi emlékezetünk, földi életünk keretei között működik csak. Mégis emlékezés képessége segít bennünket abban, hogy válaszolni tudjunk az önismeret egyik kérdésére, honnan jöttem, és ezáltal meghatározza, hol vagyok, ki vagyok, és így felsejlik belőle a jövő, hová tartok. Kérem, hallgassuk meg közösen Tardos Gézáné Enikő beszélgető társam emlékezését gyermekkoráról.
A meghatározó élményeimet, főleg a valláshoz kötődő, a hithez kötődő élményeimet, pontosabban tudásomat, érzéseimet elsősorban a szüleimtől és a nagyszüleimtől kaptam. És itt érnék ki arra, hogy bárkinek mondhatom azt, hogy annyira fontos, hogy a szülő adja tovább a gyermeknek. A nagyszülő megerősíti a gyermeknek a hitbeli tudást, vagy ha nem a tudást, hanem a saját példáján keresztül meghatározza az egész életét, mint ahogy az enyémet is. Kilengések voltak, nem volt felhőtlen, voltak különböző nehézségeim, lelki konfliktusaim is, de mindig vissza tudtam térni arra, hogy mit mondott a nagyanyám, hogy viselkedett az édesanyám, vagy az édesapám. Tehát én most inkább történetben őnekik szeretnék emléket állítani. Szüleimmel Budapesten éltünk, és tulajdonképpen az eszmélési időszakom az ugyan 4 éves kortól meghatározó, amire nagyon emlékszem, a Lehel téri templom, oda jártunk szentmisére, és hát utána, ugye a gyerek még nem tudja 3-4 éves fejjel, hogy mi is történik nagyon, hogy utána etettük a galambokat ott a téren. Ez annyira bennem van, és ehhez kapcsolódik az az emlékem is, hogy a nyugati pályaudvar fölött, tehát a vasúti pálya fölött áthúzódott egy vasúti híd, most is ott van, és mikor jöttünk, mentünk, mindig néztük a vonatokat. A vonatról jutott eszembe az, hogy augusztus 20-án, mikor hozták a Szent István erekjéket, akkor jött az aranyvonat, és akkor néztük, hogy hol jön az aranyvonat, és ugye siklott be, és ugye kezdődtek az ünnepségek a bazilikába. Utána megint egy templomos emlék, az akkor már 4 éves voltam, 1938-ban az eucharisztikus kongresszus. Hát arra rettenetesen készültünk, és hát én készülésem ugye abból állt, hogy édesanyám megvarta a kis alsóneműmet, és borzasztóan boldog voltam, hogy azok a kis fehér alsóságok úgy látszottak a rövid kis szoknya alatt tulajdonképpen, és hát nagyon vártam, hogy már mikor indulunk a bazilikába, mikor indulunk a bazilikába. Apa meg borotválkozott a fürdőszobában, én meg a fürdőkád szélén, ugye frissen fürösztve, fölöltöztetve, így billegtem jobbra-balra, és apám látta tükörből, azt mondja, te azt mondja, hagyd abba, majd mindjárt készen leszek, mert belebazilikázol abba a fürdőkádba. De csak mondtam a magamét, és hintapalintáztam, és mi lett a vége, ugye zsupsz, valóban beleestem. Hát ez a szó összetétel, hogy belebazilikázol, Nagyon sokszor előfordult későbbiek folyamán is, mert mindig erre emlékeztetett édesapám, hogy ha valami rosszat csinálok, hogy leesel, megállj, belebazilikázol. Persze ennek a következménye az volt, hogy át kellett öltöznöm, és késve, de végül ott voltunk, és én ugyan apám nyakába láttam, amit láttam, de borzasztóan boldog voltam, és ott voltunk a bazilika előtt, mert ugye az a eszméletlen tömeg nem fért el. Annyira szép volt, úgy nem tudom, hogy disz magyarban öltözöttek, akkor ilyen mentés, csákos, huszártisztek, sorfalat álltak, tehát ezek valami gyönyörű emlékek bennem. Aztán hát ez elmúlt, több családjog miatt hazavittek Erdélybe a másik nagymamáékhoz. Édesanyám beteg volt, közben dolgozott, édesapám külföldi tanulmányait ő végezte, és elkerültem a nagyanyámhoz, onnan megint a vallásos élményeim törnek előre, mert esténként az estéket rettenetesen szerettem, ilyen nyári esték voltak, meg nyár végig, akkor lámpagyújtás előtt, mikor a harangszó behallatszott, akkor mindig letérdeltünk, volt egy kis házi oltárka, és ott elimádkoztuk együtt az urangyalát. A nagyanyám, ugye akkor ott még petróleum lámpa volt, és tisztogatta az üvegbúrákat, de letette, elimádkoztuk, és utána meggyújtotta a lámpát, és az a fény, és az, ugye az imádságos hangulat, az borzasztóan szerettem azokat az időket. Kis egyszerű templomunk volt, nem volt abban az időben sok katolikus, a városka református és unitárius többségben volt, a templom is egyszerű volt, de emlékszem arra, hogy mindig szépült az egyszerű oltáron, ez már a Észak-Magyarországot, mikor visszakaptuk, mert meg kell jegyeznem, ugye, hogy én útlevéllel utaztam, vagy utaztattak, hol egyik nagynéném, hol a másik, mert hogy nekem 5 anyám is volt. Az édesanyám mellett a másik 4 nagynéni mindig gondot viselt, hol egyikkel mentem, hol másikkal mentem, és akkor még nagyon bonyolultan lehetett Székelyföldre eljutni, mert Szeretfalva és Dédak között még nem volt meg a vasút, a Székely körvasút, és leszálltunk valahol egy vonatról, autóbuszokra pakolták az embereket, és akkor az esti órákban is Szerpentinen mentünk át a hegyen, Szeretfalva és Déda között, illetve visszafelé is. Tehát ez megint nagyon-nagyon hangulatos, ahogy a fények, ahogy lenéztünk, és lehetett látni a fényeket, ahogy az autók úgy körbe-körbe jöttek autóbuszok utánunk. Na most az ott létem alatt volt az, hogy bővítették a templomnak a szoborparkját, és megkaptuk a nagy oltárra Szent Istvánnak, Szent Imrének, Erzsébetnek és Szent Margit, akkor még Boldog Margitnak a szobrait, és ilyen hatalmas nagy ládákba érkeztek, és ott voltunk a kicsomagolásánál, és valami fából készülhettek különben, mert nem volt törékeny, ezt most én így gondolom, nem voltak törékenyek, de 2-3 részből állították mégis össze, mire fölkerült az oltára. Hát az valami csodálatos dolog volt. Az egyik nagynéném az kifejezetten közéleti személyiség volt akkor, és azon kívül, hogy tanított, azon kívül megszervezte a kalászt, fiatal székely fiúkat, lányokat tömörített össze, akkor népszínműveket adtak elő, olyat például, hogy a 4. parancsolat, az édes mostoha, és hát mind résztvevője voltam, nem szereplője, de mindig ott sündörögtem. Aztán nagyon szép volt az énekar, azt is ő vezette. A másik nagynéném az postamester volt Gerencén, régi templomba többször vittek el. Ők mind az anyáim voltak. Aztán például a reggeli imát azt mindig a nagyapával mondtuk. Az esti imát mindig a nagyanyóval. Az ő halálakor sajnos nem voltam ott, Akkor itthon voltam Magyarországon édesanyámékkal, és olyan nagy hó volt, hogy egyszerűen meg útlevelet se kaptunk akkor még nagyon gyorsan, úgyhogy nem tudtunk elmenni a temetésre. Nagyon-nagyon sírtam, mert egyszer valami rossz fát tettem a tűzre, és bekergetett a nagy ebédlőasztal alá. És ott ücsörögtem, de kemény volt az a hely ott, és kilapakodtam, hogy egy párnát oda viszek magamhoz, egy diványpárnát, és akkor éppen belépett a nagyanyó kezébe a söprűvel, és toporgott, és természetesen visszaparancsolt oda. Akkor egy darabig ücsörögtem, és amikor kifordult, akkor oda kiabáltam neki, hogy vén boszorkány. Annyira sírtam a halálakor, hogy nem kértem akkor tőle bocsánatot. Az még mindig úgy benne van a fejemben, mert mindig megkaptuk a büntetést, de utána magától értetődött, hogy bocsánatot kellett kérni. És ha netalántán, akkor rögtön, mert azért elég dacos gyerek voltam, akkor legalább az esti imádság előtt kellett bocsánatot kérni. Ezt továbbadtam a gyerekeimnek is. Volt, hogy összezördültek a fiatal házaspárok, de elindulás előtt egymástól mindig bocsánatot kérnek, mai napig is. Tehát ezt is hoztam a nagymamáiktól. A nagyapámmal nagyon-nagyon jó volt a kapcsolatom, az ő halálakor otthon voltam, iskolából jöttem haza, mert akkor megint úgy adódott, valamelyik testvérem született, és megint hazavittek, mert hogy az is hazám volt. Nem csak a budapesti, majd később a dunántúli légkör, hanem az is a hazám volt. És iskolából hazajövet első dolgom volt a nagypapához bemenni, a ágyba feküdt. És akkor megpuszilgattam, kezet csókolni, és kicsit megsimította a fejemet, és úgy elgyengült, és becsukta a szemét, nem szólt egy szót se. És ebből megéreztem, hogy nincs. Jött utánom a nagynéném, mert ő is végzett az iskolából, és én meg kirohantam, mondom, szaladok a harangozóhoz. Hova szalasz? De én már kint voltam árkon bokron túl, és rohantam a harangozóékhoz, éppen ebédeltek, hogy tessék hamar harangozni. Azt mondja, hát elmúlt a dél, már ő harangozott. De mondom, most, mert meghalt a nagypapa. És hogy utolérje, az volt a fix ideám egyébként, hogy a harangszó viszi a lelkét a Jóistenhez. Tehát a harangszó érje hamar utol a nagyapát, hogy eligazítsa az útján. Hát aztán borzasztóan kényelmesen fölállt, aztán akkor kiment, én azt nem vártam, aztán meg már hazaérve csak egy utcaszögletet kellett szaladnom. Akkor aztán megváltozott az egész imádságos időszakom, akkor a reggeli imád térden állva, mert közben nőtt a cofom, a nagynéném meg alacsony volt, és húzódott a hajam, és hogy ne húzódott, hogy ne figyeljek oda, hogy fáj nekem, letérdeltetett, és azt mondja, mondd el a reggeli imád. És azzal, hogy elmondtam a reggelimet, már kész is volt a cofli, és nem éreztem, hogy fájt. Ez egy nagyon jó pedagógiai fogás volt részéről, ezt egyszerűen nem tudom elfelejteni. Aztán tőle is el kellett szakadni, mert ő ugyan már akkor idősebbecske nagylány volt, mert ő 16-ban született, és akkor volt lehetőségbe Szebenbe menni a tanítóképzőbe. Úgyhogy aztán akkor elváltunk, és viszont Gerencéről hazakerült a másik nagynéném, és ő folytatta, amikor ott voltam. A nyarakat meg itthon töltöttem édesanyáméknál. Azok is nagyon-nagyon emlékezetesek voltak, mikor fölébredtünk, hajnalba vasalt édesanyám, és Mária énekeket énekelt. Onnan tanultam meg, mindig az a hányadik Én nem azt nézem, hogy hányadik oldal, vagy hányas számú ének, hanem ha elkezdik, akkor hála Istennek tudom. Tehát nagyon, nagyon sok Mária éneket tudok ebből az időből. Tekintettel arra, hogy az iskola időszakra esett az első áldozásos időszakom is, és az ottani papbácsi készített bennünket föl, meg hát otthonról is gyapáltak jobbra-balra, de azok megint olyan érdekes, meghatározó élmények voltak, hogy a legtöbb fiatal olyan nehezen tudja fölfogni, hogy mi az a Szent Háromság. És később, amikor valakinek ezt mondtam, azt mondták, hogy nagyon rossz példa. És én mégiscsak azt mondom, hogy jó példa. Rajzolt egy fát. Itt a korona, itt a törzse, itt a gyökere. Fa, ez is fa, az is fa. Egy. De mindegyiknek más a funkciója. Ezzel megmagyarázta nekünk a Szent Háromságtól, és nem volt soha ilyen problémám. Pedig alig voltam első áldozó előtt vagy után, nem tudom pontosan. Tehát ilyen dolgokat. Az első áldozáskor megint történtek szerek, és az megint foltot ejtett a lelkemen, mert eső után volt gyönyörű nap, fényes nap, de a járdákat deszkából építettek. Abban az időben Székelyföldön, mert hisz fa bőségesen volt, és valahol meglazult egy deszka, és ráléptem, és fölfröccsönt a fehér ruhámra. Akkor jutott eszembe a kongresszus, mert ott is a fehér ruhámba estem bele a kádba. Hát haza kellett menni, nagynéném. Nagyon mérges volt, letisztázott, visszavittem. A fejembe már foltos lelkülettel mentem az első áldozáshoz. És az annyira bántott, olyan sokáig bántott, hogy az nem igaz. Az iskoláskori emlékeimhez tartozik az is, hogy az iskolában minden reggel imádsággal kezdtük a napot. Ki a saját felekezete szerint tartotta a kezét, mi összetettük hagyományos módon katolikusok, a protestáns vagy unitárius testvéreink összekulcsolták a kezüket, de voltak zsidó felekezetű osztálytársaim is, azok is a maguk szokása szerint összetett kézzel mondtuk közösen az imát. Nem volt közöttünk semmiféle konfliktus, nem volt faji hovatartozás. Egyformán együtt voltunk. Nagyon-nagyon jó tanítónénink volt. Első-másodikat tanította, tehát nem voltak külön osztályok, hanem két osztály volt mindig egybe. Megemlítem a nevelét is, Havatói Sándorné, Zsuska néni. Isten áldja meg haló poraiba is, okosan, ügyesen tanított, nevelt, református papné volt, a férje református templom papja volt, sőt, tovább megyek, érdekes, már felnőtt koromban találkoztam Kanadába, kiment, 56-ba kiment ismerősömmel, akivel úgy fölellemítettünk régi dolgokat, és valahogy megemlítettem ezt a nevet, és kiderült, hogy Havatői Sándor református fiatal lelkész, tehát az én tanítónénimnek a fia, a kanadai magyarságot összetartja, és ott prédikál az adott városban, ahol az én ismerősöm lakik. Tehát, hogy milyen kicsi a világ. Hát ilyen dolgok voltak. Aztán hazakerültem, általában iskolai időszakban ott voltam, nyaranta meg itthon voltam. És ez a kettősség különösebben nem zavart, nem ártott. Elfoglaltak voltak a szüleim, ott voltak a húgaim közben, és édesapám reszortja volt az esti mesélés. Imádság előtt még mesélt, jó szociális érzékkel megáldott ember volt, mindenre érzékeny volt, és két kedvenc mesénk volt, az egyik a szegény embernek a kecskéje, meg a másik a szürke ró. Na hát ezeket mesélte, de jobban szerettük az igazi meséket. Például elkezdte a magyarok bejövetelével, folytatta Szent Istvánnal, akkor Szent Imre. Tehát végigvitt bennünket a történelem folyamán az államunkat meghatározó egyéneknek az ismeretével úgy, hogy mese formájában. Mátyás királyért lelkendeztem, Pogyebá Katalinnal a házasságát elmesélte például ilyen gyerektörténetben. Akkor második Rákóczi, a szabadságharc, lelkesedtem érte. És ezek a történetek, ha valami másra is akarta fordítani, vagy rövidíteni, nem? Igaz mesét mesélj. És ez olyan jó volt. Az esti mesélés nálunk is, az én gyerekeimnél is az apa feladata volt, mert mindig volt egy kisebb, akit nekem el kellett látni, a nagyobbakat ágyba kellett parancsolni, ugye, mert kezdődött az iskola, neki is volt valami titokzatos meséje. Mai napig nem mondják meg a gyerekek, hogy miről mesél, de egy lovacska van benne, és a lovacskával különböző dolgok történtek. Az uram így mesélt a gyerekeimnek. Hát én meg aztán, én is igaz meséket meséltem, mert én a gyerekkorom meg a múltom dolgairól beszéltem, meg hát a Jóistenről sokat, és hála Istennek így tudtam a lányokat eljuttatni a Svetićbe később. A fiúknak ez már nem sikerült, mert ők nem érték el azt a mértéket, amivel föl lehetett venni őket.
Kedves hallgatók, Tardos Gézánét hallottuk. Köszönöm, hogy bepillantást engedett féltve őrzött emlékei tárházába. Mindnyájan ápolunk kedves és elfojtunk szorongáskeltő emlékeket. Bíztatom önöket, minél többször hívják elő, meséljék el, adják tovább őket, hisz emlékeink által életre kel a múlt, s átszövi, erősíti kapcsolatainkat, megjelöli hova tartozásunkat, örök erőforrásként buzog bennünk. Elbúcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mit ad a Pápai Mária Rádió?
Közelebb hoz minket Istenhez.
Hangja elmossa a magányosságot.
Barátokat ad, és mesél nektek.
Utat mutat jóban, rosszban, betegségben, szegénységben.
Az Úrhoz vezet minket.
Nálunk ez a rádió. Pápaiak Máriával együtt a hídben.
Reggeli magazin műsorunkban pápai stúdiónk adása után híreket mondunk.